Folytassuk a Monitor délután a közös rádiózást. Török György van itt a stúdióban, a Kontron SAP üzletág vezetője. Mondtam is neked, hogy kontronos beszélgetést már csináltam az elmúlt időszakban, talán egy fél évvel ezelőtt, akkor az utánpótlásról volt a szakember, informatikus, szoftverfejlesztő toborzásról volt szó, meg arról, hogy a Kontron egyébként egy milyen klassz munkáját, mindenféle részletre emlékszem. De azt is olvastam, hogy te már több mint 25 éve SAP-zol, ugye? Komoly szakértője vagy a témának.
Igen, 27 éve pontosan, ráadásul a Kontronnál, illetve azoknak az előd vállalatainál. Ugye itt a Kontront szerintem sokan még SNT-ként ismerték a múltból, itt a idén váltottunk nevet.
Februárban,
igen.
Szóval 27 év akkor az SAP bűvöletében, és azt mondtad, hogy még most is nagyon szereted és imádod, és hogy hihetetlen megújulás tanúi lehetünk most, és egy új szegmensnek lesz nagyon izgalmas az SAP, mint lehetőség. Ugye ez a KKV szektor, hogy te fogalmaztad, a középső K legfőképpen.
Igen, nagyon szeretem, ahogy mondtad. Ugye 27 éve kezdtem, itt az SAP-ban viszonylag sok munkakör létezik. Én így végigjártam a létrát, fejlesztettem is a rendszerben, aztán projektvezető voltam, aztán...
Mintha logisztikához is lett volna.
Logisztikához, ugye? Igen, logisztikához is, logisztikai tanácsadó is, aztán ilyen üzleti architekt lettem, és akkor ilyen 10 éve vezettem az üzletágat, azt gondolom, így végigkövettem így a SAP fejlődését itt az elmúlt 27 évben, és az való igaz, hogy itt az elmúlt 4-5 évben az SAP egy nagyon nagy technológiai újítást dobott a piacra, ez a úgynevezett S4HANA termék, és tulajdonképpen ez egy felhőalapú termék, és a felhőalapú terméknek nyilván rengeteg előnye is van, néhány hátránya, és most nyilván az előnyei közül az egyik talán említésre méltóbb, hogy egy felhőalapú termék, hogyha jól meg van tervezve, akkor valóban tud olcsóbb lenni, és ezáltal elérhetőbbé válik olyan vállalati szegmenseknek is, ahol talán régebben a vállalatok azt gondolták, hogy nekik az SAP túl drága.
Igen, és mondtam is neked, amikor beültél a stúdióba, hogy annak idején ilyen SAP sorozatom is volt, meg podcast sorozatom is volt, és akkor is beszélgettem SAP vezetőkkel arról, hogy hát azért a régmúltban ugye az volt egy ilyen vélemény, hogy hát az SAP az a nagyok játszótere, hogy az a nagyvállalati köré, és annak a lehetősége, mint egy Forma 1-es autó, meg az viszonyom, hát nem nagyon tudok beleülni. És itt most a felhő, a cloud egy egészen más dimenziót hozott, ha jól értem. Ugye egyfajta verseny, egy lehetőséget a közepes vállalkozásoknak is. Olcsóbbá vált a lehetőség.
Igen, jelentősen olcsóbbá vált a lehetőség, tehát csináltunk ilyen összehasonlításokat, hogy R3-as bevezetés mindenféle IT költségekkel együtt, most nagyjából, vagy régi SAP R3-as bevezetéshez képest az új S4HANA Public Cloud-nak a bevezetése az nagyjából így licenszekkel, ilyen 5 éves költséget összehasonlítva nagyjából fél áron jön ki. Tehát, hogy összességében mindenképpen lehetővé válik egyel kisebb szegmens számára is az, hogy az SAP-t tudják használni a jövőben.
Miben gondolkoztak eddig a közepes vállalatok? Vagy sok közepes vállalat miben gondolkozott? Azt én jól gondolom, hogy, és ez különböző riportokból ragadt rám, én nem vagyok szakértő, hogy van egy vállalkozás, és körbeveszem magam dobozos termékekkel, fejlesztek, szakembereket fogadok. Nagyjából ez volt eddig a lehetőség, és ehhez képest van most a felhő, és azt mondom, hogy ez az egészet el tudom engedni, egy modernebb bér, egy hatékonyabb bér, egy adatalapú bér, majd ezeket elmondod, hogy mik a különbözőségek.
Hát igen, egyrészt ugye itt az ERP világon is azért több termék is volt, nem csak az SAP, nyilván mondhatjuk azt, hogy nagyjából az SAP így az ERP termékeknek a Mercedes-e, és azért a többi termék is egy közepes vállalatnak az igényeinek bőven megfelelt. Tehát, hogy azt gondolom, látta a vállat is, illetve maga a termék is olyan volt, hogy teljesen jól ki tudta szolgálni. Nyilván hiányoztak be olyan funkciók, amiket most így az új SAP termékekkel megkaphat.
Mik ezek a dolgok? Mik ezek a különbözőségek?
Ami szerintem így az SAP-be a nagy változást hozta itt az elmúlt 4-5 évben, az az, hogy így az SAP elindult abba az irányba, hogy intelligens vállalat, most már talán abba is, hogy future-proof vállalat, ami alapvetően azt jelenti, hogy minden olyan vállalat, akinek fontos az, hogy minél automatizáltabban tudjon működni, annak egy kiváló lehetőség az SAP. De mit is jelent az, hogy intelligens vállalat? Alapvetően ilyen 4-5 ilyen pont nagyon jellemző egy ilyen vállalatra. Az első az, hogy automatizált és integrált folyamatai vannak. Azt gondolom, hogy az SAP ugye ennek az egyik ilyen megalkotója, és nyilván ebben az új termékben ez hatványozottan megjelenik, tehát nincsen olyan folyamat, amit akár kétszer kell rögzíteni, minden össze van kötve mindennel, sőt, ennél ugye a vízió tovább megy. Itt ugye a vízió az, hogy majd a SAP rendszerek is össze lesznek kötve egymással, és akkor szépen kommunikálnak egymással, de hát azt gondolom, hogy ez már ilyen nagyon jövő, ami talán közelebb van, mint gondoljuk, de hogy ebbe is így elég komoly előrelépések vannak. A következő ilyen komoly ismérve ez az adat alapú döntéshozatal. Azért itt az elmúlt 10-15-20 évben, hát én is, mint vezető, azért gyakran hoztam olyan döntéseket, amik hát így intuíciók alapján, megérzések alapján. Igen, amik azért azt gondolom, hogy általában jó döntések voltak. Ugye nem véletlenül tart itt akár a konton is, ahol tart. De összességében azt gondolom, hogy a jövő, így az elmúlt évek alapján mindenképpen az adatalapú döntéshozatal. Ugye mit ad ehhez az SAP? Ad egy nagyon komoly olyan adatbázist, ahol az adatokat össze tudjuk gyűjteni, illetve ad az egész fölé egy olyan intelligenciát, és itt nem feltétlenül csak a mesterséges intelligenciára gondolok, hanem olyan eszközöket, ami eszközökkel ezeket az adatokat megfelelő lehet elemezni, és azokból nyilván a megfelelő döntéseket meg lehet hozni. A harmadik ilyen nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy így a felhős termék által így egy ad egy új szemléletet az SAP, ez pedig a standardizáció. Ugye a fele indult az elmúlt évek tapasztalata alapján az egész világ, hogy nagy rendszerek, sok fejlesztés, és egy idő után lehetetlen üzemeltetni a sok fejlesztést. Maga az üzemeltetendő rendszer az jó, csak ha valamit változtatni akarunk benne, akkor a rengeteg fejlesztés az egyszerűen ellehetetleníti azt, hogy bármilyen új funkciót könnyedén megvalósítsak a rendszerbe.
Most egész lehető rosszat mondok neked, de most más beszélgetésekből nekem például a klasszikus pénzintézetek, a bankok jutnak eszembe, meg a fintech cégek. Tehát olyan bonyolult és összetett és sok lépcsős a rendszer, hogy ha bejön valami új dolog, iszonyú nehezen tud, mint egy nagy tanker, nagyon nehezen tud folyón fordulni, egy kis rocsó, meg egy pillanatot már fordul is, hogy ezek a fintech cégek a pénzvilágban.
Hát én úgy érzem, hogy az SAP ezzel az új termékkel pont erre lő, és ezzel a standardizációval is ezt akarja mutatni. Ugye egy kérdés fölmerül, hogyha én standard vagyok, akkor mitől lesz nekem versenyelőnyöm?
Igen, ugyanolyan vagyok, mint a többi. Ezt akartam is kérdezni, hogy eddig az egyediség volt a cél, ugye pont ezért voltak ezek a bonyolult építkezések, Lego.
Igen.
Most ehhez képest azt mondod, hogy a standard az, ami hatékonyabb, ami gyorsabb, ami megbízható. De valóban mondhatom azt, mint felhasználni, akkor mi lesz a megkülönböztető jellem?
Az, hogy igazából a standardiséget arra szeretném használni, ami nem kortevékenység, és nem ad nekem előnyt. Tehát általában most, hogyha nem pénzintézetekről beszélünk, egy általános vállalatnál ilyenek ugye a pénzügy, a beszerzés,
logisztika.
Akár a logisztika. Nyilván egy logisztikai vállalatnál logisztika az egy korfolyamatot fejleszteni kell. Igen. Nyilván a HR is általában ilyen, de hát mondjuk egy fejvadász cégnél ott a HR a kortevékenység. Tehát az a lényeg, hogy ami nem a kortevékenység, ott a véglet tekig ragaszkodni kell a standardizációhoz, és nyilván a kortevékenység, ami ilyen felmérések szerint ilyen 15-20%-a között van a folyamatoknak, ott célszerű a standardektől eltérni, ami valós üzleti előnyt adhat nekünk az életben. A negyedik, ami azt gondolom, hogy az egész világon így most már nagyon-nagyon fontos, ez pedig a fenntarthatóság. Tehát, hogy a rendszer az biztosítsa azokat a lehetőségeket, hogy én tudjam azt mérni, hogy a fenntarthatóság tekintetében hogyan is teljesítek, sőt ösztönözzen arra, hogy minél fenntarthatóbban tudjak működni.
Mert ez nem csak nekem fontos, ez az ügyfeleimnek, a rajongóimnak, a vásárlóimnak
hát,
is.
Igen,
és ezt nekem mutatnom kell, ezt transzparens módon bizonyítottan mutatnom is kell tudni, nem csak olyannak kell lennem. Ugye ezt akkor tudja ez a rendszer.
Igen. Nyilván azokat a riportokat, amik ennek a méréséhez, és nyilván a mai világban az egy fontos megítélése a cégeknek, hogy mennyire fenntarthatóan működnek. Ezeket így nyilván akár auditáltan is a rendszer alapján mutatni lehet. De én azt gondolom, hogy itt nem csak az a lényeg, hogy kimutassuk, hanem hogy,
hát
hogy, tényleg, úgy,
hát persze,
hogy tényleg úgy is működjünk. Tehát nekem ez egy számomra ilyen személyes cél is.
Az értett, hogy te milyen mosolyogva örömmel tudsz beszélni a munkádról, amit már 25-27 éve csinálsz, te látszik, hogy te is rajongója vagy ennek az egésznek. Az a vállalkozás, ami ettől még idegenkedik, és nem lépi meg ebben a kis és közepes mezőnyben, mondjuk a közepesben, az nyilván esetleg lehet egy visszatartó elő maga a felhő, nem? Az, hogy én már nem uralom az adataimat, az egész rendszer már nem itt mögöttem van egy irodában, hanem valahol fönn, ami vagy ilyen, vagy olyan, nem tudom, mert nem nagyon értek hozzá. Most mondok egy általános ügyvezetőt vagy tulajdonos. Ez is lehet, nem? Még egy visszatartó elő.
Igen. Én sem vagyok egy IT-biztonsági szakértő, de igazából ami azért már így felém teljesen átjött az, hogy a mai világban azért egy kis és közepes vállalat nem tud olyan biztonsági környezetet teremteni az IT rendszereinek, mint a felhő. Ugye, hogyha felhőd van, akkor ugye azt ott nagyjából biztosan garantálhatjuk, feltéve, hogy megbízunk a felhőszolgáltatókban, hogy ott az adatot nagyon nehéz lesz elérni. Ugye amit védenünk kell, az nyilván az a kommunikációs csatornák, és utána, hogy a vállalaton belül, hogy terjed ez az adat, és azt gondolom, hogy ez egyre, tehát a mai technológiáknak a segítségével ez már egy teljesen megugorható dolog, és amit én látok így a nagyobb váltok, kisebb váltok irányából is, hogy ezt egyre többen elhiszik. Amúgy különben az ilyen nagyon felhős példát még egy ilyen 5-10 éve mondta nekem egy nagyon bölcs kollégám, hogy a legelső felhős példa az a csapvíz volt, még vagy ivóvíz még annó a római korba, amikor nem tudtad, hogy honnan jön az a víz, valahonnan elengedték, és nem kérdezted, hogy honnan van, megbíztál benne.
Vagy borítottál meg az
rómaiban az ellenjelző. Vagy borítottál, vagy a kettőt, igen. De azért nyilván ott a maga az a bizalom, az már ott is elindult, hogy valahonnan, ahonnan jön az a víz, azért elhisszük, hogy az olyan, amilyen, és hogy az ott fogyasztható.
Az 1500 évvel sok minden változott, ebben már nagyjából teljesen megbízunk. Azt is olvastam, hogy ugye te tanácsadó, projektvezető is, vagy nagyon sok cégnél voltál tanácsadó és projektvezető is. Hogy mit kell változni az ügyfeleknek ahhoz, hogy ezt meg tudják ugrani. Kis és közepes vállalkozásokról beszélünk, és bizalmi kérdésekről beszélünk, egy egészen új lehetőség.
Igazából ez a standardizációnak az elfogadása, azt gondolom az egyik ilyen legfontosabb dolog. Nyilván ezt teszi egyrészt olcsóbbá is a terméket, másrészt meg hosszú távon üzemeltethetőbbé. Viszont mi kell a standardizációhoz? És azt gondolom, hogy itt jön el az ilyen kisváltók, közepesváltók, nagyváltók esetében is a menedzsment felelőssége. Tehát, hogy a menedzsmentnek, amikor arról beszélünk, hogy standardizáció, akkor ebbe bizony be kell állnia. Tehát nem csak mondania kell, mert azzal mindenütt szembesülünk, hogy a standardizáció azért a szervezeten belül
ellenállás
komoly ellenállás.
Mindenkinek megvan a maga módszere,
persze. És ezen a standardizáció azért változtat a jó néhány esetben, nem azt mondom, hogy mindenhol, de jó néhány esetben. Na és ezeknek a szervezeti változásoknak a kezelése.
Hogy ezt végigvigye a folyamatot, megkövetelje, hogy végig.
Igen,
menjen a folyamat
és
a szervezeten.
És ez az egyik ilyen legnagyobb kihívás, ami mellé a menedzsmentnek azért nagyon keményen be kell állnia.
Az klassz, amikor te egy projektvezetőként látod azt, hogy valaki ezt megugorja, egy vált ezt megugorja, és utána hova jut el? Az nagyon klassz élmény lett. Ez pont olyan, mint mikor egy edző kísér egy sportolót, és aztán...
Szerintem is, tehát igazából ez azért jó, mert hát mint hogyha így megtervezünk valamit, fölépítjük, és utána büszkék vagyunk, hogy az ott még mindig nagyon jól működik, akár 20 év múlva is, tehát elég sok ilyen hát ilyen több száz projektet csináltunk, több száz vállalatnál, ez mindig ilyen nagy büszkeséggel tölt el, és még nyilván az is benne van ilyenkor, jó, ez már csak az ilyen mini lojalitás, hogy ahol egy cégnél dolgoztam, akkor én például még annak a termékeit figyelem, és ha kell, akkor azt is veszem. De hát ez már mondom, ez ilyen kis plusz.
Oké, nagyon szépen köszönöm. Akkor irány a felhő. S/4HANA rendszerről is beszélgettünk többek között. Török Györgyel, az SAP üzletág vezetővel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.